a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet most foglalja el helyét, és énektanítás következik. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszban, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének harmadik részéből a 4-től 18-ig terjedő verseiben olvassuk.
Ilyen bizodalmunk van Krisztus által Isten iránt. Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, Istentől van. Aki alkalmasakká tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad? Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak végét, ami mulandó. De eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan, fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Isten áldása legyen az ő igéjének, olvasóin, hallgatóin és befogadóin. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy mi már az új szövetségben élhetünk. Leplezetlenül csodálhatjuk megváltó tervedet Krisztusban, aki által véget ért a régi szövetség, amire csak egy ideig volt szükség, hogy előkészítsen az újra. A régiben szentséged és dicsőséged mutattad meg, az újban irgalmasságodat is, ami Krisztusban lett látható. Most már nem csak szemlélői lehetünk a te dicsőségednek, hanem mi magunk is, mindnyájan, fedetlen arccal tükrözzük azt. A te lelked által átformálsz bennünket, míg egyszer egészen hasonlatosak leszünk te hozzád. Köszönjük, hogy örök reformációban segítesz élni. Mutasd meg, mi az, amiből ki akarsz mosni bennünket. Kérünk a mai ige hirdetésért, amit kinek-kinek a számára elkészítettél. Áld meg a te igédnek hirdetőjét, hallgatóit, és tégy bennünket készé a te akaratod megcselekvésére. A Krisztus nevében kérünk. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a harmadik rész 22., 23. és 24. verséből hirdetem nektek. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mert nincs különbség, minnyáján vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 161. dicséretünk első és második versét énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve és várva szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében a harmadik rész 7-től 11-ig terjedő verseiben. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, annak arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Amen. A gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, az Ószövetség és az Új Szövetség kapcsolatát sokszor hasonlítottam már az általános iskola és a gimnázium kapcsolatához. Az általános iskola alsó tagozatán megtanuljuk a betűket és a szorzótáblát, órákon keresztül kerekítjük az O betűt, elsőben megtanuljuk az alapvető számtani műveleteket, de a gimnáziumban már nem ezeket tanuljuk. De jaj nekünk, ha nem tudunk olvasni és számolni. Az Ószövetség is lerakta az alapokat, amelyre az új épül, de nem ragadhatunk le a legelemibb dolgoknál, nagyobbra, magasabbra, dicsőségesebbre vagyunk hivatva. A mai ige alapján három dologról szeretnék szólni. Az egyik az Ószövetség dicsősége, a második az Új Szövetség dicsősége, végül a két szövetség viszonyáról is. Az első tehát az Ószövetség dicsősége, nem az Ószövetségé egybeírva, tehát nem a Biblia első részéről beszélek, hanem az Ó, a régi szövetségről, amelyet az Ószövetségben találunk. Mit tudunk meg az igében az Ószövetségről? Először is az, hogy az a halál szolgálata. A mózesi törvények csodálatosak. Az igazi emberi viselkedés teljességét leírják. Mind Istennel kapcsolatban, hogyan kell nekünk Istennel kapcsolatban lennünk, hogyan kell őt tisztelni, hogyan kell őt áldani és magasztalni. Mind embertársaink irányában, hogyan kell nekünk másokkal viselkednünk. Melyek az emberséges viselkedésnek Isten szerint megállapított alapjai. De akármilyen csodálatosak is ezek a mózesi törvények, akár mennyire is a tökéletes, az igazi emberi cselekvés, viselkedés teljességét írják le, csak éppen erőt nem tud adni ennek teljesítéséhez. Újra és újra azzal szembesülünk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem tudunk semmiféle életjelenséget produkálni a parancsolatok betartásában. Azaz, azokra nézve mi halottak vagyunk. A halál szolgálata az Ó Szövetség szolgálata. Hiszen erről olvasunk is, hogy ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata, dicsőséges, stb. Stb. Tehát ez a halálnak a szolgálata. Mert bennünket a halálban tart, a halálba taszít, mert képtelenek vagyunk megfelelni neki, semmiféle életjelenséget felmutatni nem tudunk. Mert persze a mózesi parancsolatokat nem úgy kell érteni szó szerint, hogyha senkinek a hátába nem döftem bele a kést, akkor én már nem vagyok gyilkos. A parancsolatokat úgy kell érteni, ahogyan azt, ami Urunk Jézus a hegyi beszédben elmondta, megtanította nekünk. Isten eredeti gondolata szerint kell azt értenünk, hogy haragudnunk sem lehetne, hogy nem mondhatnánk fele barátainkra, atyafiainkra semmi elmarasszalót, hogy ostoba vagy, bolond vagy, mert akkor méltóak vagyunk a gyehenna tüzére. A halálban tart bennünket a mózesi 10 parancsolat és a teljes törvény. De nem csak a halál szolgálata, hanem egyúttal a betűnek a szolgálata. Mert Isten akarata a kezünkben van, mert le van írva. Sőt, a 10 parancsolatot maga Isten adta kőbe vésve, saját ujjával fölírva Mózesnek. De a betű önmagában csak betű. Elolvasni el lehet, de attól még nem teljesül, hogy elolvassuk. Nem teljesül magától, mert a betű megöl. Ezt olvassuk a 6. versben. A halál szolgálata és a betű szolgálata az tulajdonképpen a legszorosabb kapcsolatban áll egymással. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt. Így mondja Pál apostol. Tehát mit tudunk meg az Ószövetségről, hogy az a halál szolgálata, az a betű szolgálata, aztán tovább menve a kárhoztatás szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, folytatja a gondolatmenetet Pál. Ugyanis a halálnak ez a szolgálata, az Ószövetség nem fizikai halált okoz, hanem lelkit, azaz kárhozatot. Hiszen ha nem teljesítjük Isten törvényét, ítéletet vonunk a fejünkre, és ez a kárhozat. Emlékezzünk Ádámra és Évára. Így szólt az isteni parancs, amely napon eszel róla, mármint a tiltott fáról, bizony meghalsz. Meghaltak? Hát nem haltak meg. Ádám 930 éves korában hunyt el, csak nem matuzsálemi korban. Meghaltak? Hát persze, hogy meghaltak. A lelki életüket veszítették el. Az Úrral való élő és párbeszédes kapcsolatot. Ez a kárhozat. Az már más kérdés, hogy Isten aztán megkönnyörült rajtuk, és felruházta őket a szó legszorosabb értelmében. Nem csak bőrruhával, hanem az üdvösséggel, a kegyelemmel. Aztán azt is megtudjuk az Ó Szövetségről, bár itt ebben az ige szakaszban szóló szóra ez nem szerepel, hogy szolgálatra szül. A Galata levélben olvassuk, ennek jelképes értelme van, mert ezek az asszonyok, tudnélik Hágár és Sára, a két szövetséget jelentik. Az egyik a sínai hegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár. A sínai hegy, ahol Isten adta a törvényt, adta a 10 parancsolatot, és erre mondja az Pál apostol egy másik levelében, hogy az szolgaságra szül. És végül megtudjuk azt is, hogy mulandó ez a szövetség. A 11. versben ugyanis mulandónak nevezi, ideig, óráig való, nem végleges, a zsidó levél is így ír, amikor újról beszél, elavultá tette az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, közel van az enyészethez. Aki már gimnáziumba jár, nem forgatja az általános iskolai tankönyveit, mert minek forgatná? Hát ő már a gimnáziumi tankönyveket forgatja. És mégis dicsőséges ez a szövetség. A 9. versben ezt olvassuk, mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, és még korábban is olvastam arról, hogy dicsőséges ez a szövetség. A római levélben is azt írja Pál, a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Dicsőséges, mert Isten adta. Dicsőséges, mert szükség volt rá. De van egy ezt felülmúló, ezt elhalványító, sőt, ezt megszüntető dicsőség. Az új szövetségnek a dicsősége. Mit tudunk meg az igéből, az új szövetség dicsőségéről? Nem a halál szolgálata, hanem az életé. Nem a betűjé, hanem a léleké. Nem a kárhoztatásé, hanem az igazság szolgálata. Nem szolgaságra szül, hanem szabadságra. Később olvastuk, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ez örökre megmaradó szövetség, és örökre dicsőséges szövetség. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Már az Ószövetség is éppen ezt az újat hirdeti. Íme, eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, és megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr, hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Olvassuk Jeremiásnál. De Ezékielnél is valami hasonlót olvasunk, ha nem is szerepel itt szó szerint a szövetség szó, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek, lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényemet megtartsátok és betöltsétek. Már az Ó szövetség hirdeti magáról azt, hogy mulandó. Hogy egyszer véget ér, egyszer lesz majd egy új, lesz majd egy jobb, egy sokkal jobb, egy egészen más. A teljesség, a tökéletesség. Olyan sokszor olvasunk a zsidókhoz írott levélben is arról, hogy igen, Mózesnek mindent a mennyei minta alapján kellett elkészíteni. De ami a kezében volt, ami a nép kezében volt, az csak a minta nyomán készített e földi másolat volt. De nem maga a minta. Ugyanígy az Ószövetség is csak a mennyei minta, az új szövetség alapján készült földi előkészület volt csupán. Előkészület a jobbra, előkészület a tökéletesre, előkészület arra, amihez képest csak általános iskola volt az Ószövetség. De mi ez az új szövetség? Most azonban Krisztus annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett, mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestek volna helyet a másodiknak. Megint a zsidó levélből idéztem. És maga Jézus mondja az utolsó vacsorán, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Az új szövetség nem más, mint Jézus megtöretett teste és kiontott vére, most nem az úrvacsorára gondolok, hanem magára erre a tényre, a Golgotai kereszten végbevitt váltság áldozatra, arra a csodára, amiből élhetünk, ami megszerezte számunkra az üdvösséget, és nem csak a mi számunkra, az Ószövetség idején élt hívő emberek számára is a kereszt az üdvösség forrása. Végül lássuk a két szövetség viszonyát. Olyan a két szövetség viszonya, mint a holdnak és a napnak a viszonya. A hold a naptól kapja a fényét, és azt sugározza vissza a földre sötét éjszakákon. De amikor felkel a nap, elhomályosodik a hold, már úgy kell keresni az égen, hogyha látható is, hogy vajon merre van, hol van, és nagy nehezen lehet csak megtalálni, mert a nap fénye sokkal erősebb, mint a hold másodlagos fénye. Kedves testvérek, Bibliánkban benne van az Ószövetség és az Új Szövetség is. A kereszténység elterjedésével nem szűnt meg az Ószövetség olvasása és tanítása. Számunkra is elengedhetetlen fontosságú, de miért? Azért, mert a mózesi törvénynek óriási szerepe van. Óriási szerepe van abban, hogy egyáltalán rádöbbenjünk arra, hogy bűnösök vagyunk, és hogy milyen mértékben vagyunk bűnösök. A római levélben így ír Pál, a törvény csak a bűn felismeréséért van, de ebből a felismerésből élet származhat. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Ez tehát az Ószövetségnek, a törvénynek, a parancsolatoknak a szerepe, hogy oda vigyen, oda kényszerítsen bennünket Krisztus keresztjéhez. Mert a törvényből, az Isten törvényéből érthetjük meg, hogy egy jottányit nem vagyunk képesek teljesíteni belőle. Végigvesszük a 10 parancsolatot, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, meg kell vallanunk, hogy semmit azokból be nem tudunk tartani. Formálisan igen, persze, az nem probléma. De ki az közülünk, aki soha nem haragudott? Ki az közülünk, akinek soha nem voltak parázna gondolatai? Ki az közülünk, aki nem tett hamis tanú bizonyságot még embertársai ellen? Nem kell feltétlenül bírósági tárgyalásra gondolni. Elég a pletykálkodás. Elég csak az, hogy rosszat gondolok magamban másról. Miért, hogy én fölmagasztosuljak a magam szemében? Kedves testvérek, aki azt hiszi magáról, hogy betartja a törvényt, az végtelen el van tévedve. A törvény csak arra jó, hogy meglássuk magunkat benne, mint egy tükörben, de hogy meglássuk a megoldást is, Jézus Krisztus keresztjét. Meglássuk azt, hogy az ő kereszt áldozata szerezte meg számunkra a megigazulást és az örök életet. Az Ószövetség az ígéret, az Új Szövetség a beteljesedés. Az Ószövetség az eljegyzés, az Új Szövetség a házasságkötés. Kedves testvérek, vajon eljutottunk már az általános iskolától a gimnáziumig? Vajon tovább léptünk már azon, ami le van írva az Ószövetségben? De ne felejtsük el, még ha valaki egyetemre jár, akkor is kell ismernie a betűket, és kell ismernie a számokat. Így nekünk is kezünkben van, és olvassuk, és tanulmányozzuk az Ószövetséget, de csak azért, mert van értelme, mert előre mutat Krisztusra, akiről az Új Szövetség beszél. Amen. Isten igéjére válaszként a 489. dicséret 3. versét énekeljük, bűn ruháját vessük el a szövetség vére által. Thank you. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy nem rögtön adtad egyszülött fiadat a keresztre, amikor még semmit nem lehetett volna érteni, semmit nem lehetett volna tudni, hogy mi miért történik, hanem egy hosszú-hosszú, 1500 éves előkészítő munka nyomán tanítottad meg a te népednek, hogy mi is az igazság. Hogy amikor eljött egyszülött fiad, amikor a kereszten bevégezte életét, és amikor harmadnap föltámadott, akkor már megérthető volt, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Akkor már megérthető volt, hogy értünk adta halálba magát, hogy a mi bűneink voltak, azok a szögek, amelyekkel őt keresztre feszítették, hogy a mi bűneink miatt és a mi életünkért adta halálba az ő életét. Köszönjük, Urunk, a keresztáldozatot, köszönjük a feltámadást, köszönjük az új szövetséget, de köszönjük az ót is. Köszönjük, hogy ez így együtt az egész, és hogy mind a kettő a kezünkben van, az előkép és a beteljesedés, az ígéret és a valóság. Urunk, téged magasztalunk mindezért. És add meg, hogy a mi szívünkben is eljuthassunk az igazi megértésre, a megtérésre, hogy eljuthassunk oda, hogy a magunk vélt igazságától eljussunk a te igazságodig, hogy a törvényre ne úgy tekintsünk, amit mi ki tudnánk pipálni, hanem úgy, amely oda kényszerít bennünket egyszülött fiat keresztjéhez. Köszönjük, hogy mindennek megvan a maga értelme a te iskoládban. Köszönjük, Urunk, a megváltást, a bűnbocsánatot, az örök életet. Köszönjük, hogy nekünk is életünk lehet, mert kiterjesztetted ránk irgalmasságodat. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj szenvedőben és jókedvűben egyaránt. Te légy a gyászolókkal és a vigadozókkal egyaránt, hogy akármilyen élethelyzetben rád tekintsünk, és tőled vegyük értelmünk célja, életünk célját és értelmét. Így áld meg, Urunk, nem csak magunkat egyen-egyenként, hanem gyülekezetünket, kérünk országunkért, Európáért, a világért, minél inkább terjedjen a te igéd, és minél inkább megláthassák az emberek milliói azt, hogy mi is te benned az emberi élet célja és értelme. Hogy téged megismerjünk, és benned békességre lejjünk. Ezt munkáld ki a mi szívünkben is. És Urunk, kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
készültünk mára. Az első énekünk Calvin jelmondata, reformációra emlékezve énekeljük: szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem. A második énekünk újpestiek számára nagyon ismerős lesz: szabad velünk dúdolni, többet nem árulok el. Fogadják szeretettel a testvérek!
Köszönjük szépen!